Tehát arról beszélünk ma este, hogy mi az, ami egy betegség alkalmában esetleg megváltoztathatja az ember gondolkodását, szemléletét, egyfajta életreformot hozhat létre. És hát erről érdemes azért elbeszélgetni, mert a betegek nem csak testben betegek sokszor, illetve még ha tényleg csak a testben betegek, akkor is egy fizikai megbetegedés nagyon gyakran hát súlyos gondokat okoz, és az emberek ilyenkor azért átgondolják az életüket, gondolkodnak el arról, vagy azon elgondolkodnak, hogy vajon ez hogy jöhetett létre, tehát hogy én most beteg vagyok. Tehát ezt a kérdést azért a legtöbben fölvetik magukban, és ezért ma elbeszélgetünk egy kicsit arról, hogy a betegségnek lehet-e esetleg egy olyan látásmódja, tehát hogy úgy tekinthetünk mondjuk egy betegségre, hogy ebből valami pozitívat vihetünk magunkkal, abból valami nyereséget vihetünk. Tehát, hogy ne úgy éljük meg a betegséget, hogy ebben csak a szenvedést látunk, ebben csak a hátrányt látunk, ebben csak a kárt látunk, amelyet esetleg elszenvedünk, hanem esetleg azt is láthatjuk egy ilyen betegségben, hogy ez a fajta mély beavatkozás az életünkbe, hogy ennek pozitív kicsengései is lehetnek. Mielőtt a témába mélyebben belemennénk, maga a betegség szót kell valahogyan átgondolni. Betegség, ez tulajdonképpen micsoda? Tehát a betegségre mindenkinek megvan a maga elképzelése, hogy mit jelent betegség. Ugye, míg az egyiknek mondjuk egy magas láz jelenti igazán a betegséget, addig mondjuk valaki másnak mondjuk egy súlyos depresszió is ugyanúgy betegséget jelenthet, mert kvázi nem tud lépni, nem tud cselekedni, nem tud tenni. Tehát betegség és betegség között lehet, hogy a kifejezési formában óriási a különbség, mégis az illető hasonlóan éli meg. És a betegségnek úgy elsőre szinte soha nem örülünk neki, ugye? Tehát a betegségnek örülni, hát ki örülne a betegségnek? Ugye mit csinál a betegség? Betegség a fájdalmat okoz, a betegség gátol minket a tevékenységünkben, a betegség kellemetlenséget okoz, a betegség pénzbe kerül, a betegség kivesz minket a mindennapi a munkából, abból a szolgálatból, amiben mi a mindennapi életben vagyunk, tehát legyen ez család, vagy legyen ez bárki, akinek szolgálunk, tehát ebből tulajdonképpen kivet minket, és ha ezt úgy megnézzük, akkor igazán a betegségnek olyan nagyon sok szép oldala nincsen. Különösen, ha mondjuk a betegségnek annak az arcát mondjuk megnézzük, hogy amikor kvázi úgy érdemtelenül fiatalokat, vagy ártatlanul embereket nyomorít, egy egész életre korlátoz, súlyos következményekkel leterhel, és az ember ilyenkor azt mondja, hogy hát azért ennek valami szép oldalát, vagy ennek valami szép oldalát nézni, vagy látni, azért az nem olyan egyszerű. Ismerek egy jó néhány embert, és ugye végül a munkám révén azért csak-csak kapcsolódnak hozzám lazább szálakkal olyan emberek is, akik tartósan betegek. Tehát akiknek már a gyógyulása tényleg az Isten csodájának a kategóriába tartozik, akiknek mondjuk a végtagjai nem működnek, vagy akik mondjuk gyermekkortól fogva tulajdonképpen gyengén látók voltak, sőt, most már talán mondhatnánk nyugodtan azt is, hogy közel állnak a vaksághoz. És ezek az emberek nem igazán örülnek a betegségeiknek, mármint, hogy egész nap úgy vannak vele, hogy jaj, de jó, hogy nem látok, vagy a betegségnek, annak a betegségüknek az a részét, ami korlátozza őket, annak persze nem örülnek. De ha egy kicsit megnézem, tehát ezt a kört, 5-ből talán 3-an eljutnak odáig, hogy békességet nyernek el, és ők már ott tartanak, és azt mondják, hogy én többet kaptam, mint veszítettem. Tehát ők egyenleget tulajdonképpen vannak, és azt mondják, hogy hát azért hiába, hogy nem látok olyan jól, de annyi megkülönböztetett figyelemmel találkozok, hogy ez hihetetlen. Vagy valaki más azt mondja, hogy hiába, hogy nem tudok járni, de eddig csak a saját fejem után jártam, mivel erős voltam és fékezhetetlen, most a Jóisten lefékezett, leállított, már járni se tudok, de most már ővele járok. Tehát szóval ez is, tehát ő neki nyereség. És így, tehát ebben az értelemben talán érdemes lenne ma kicsit ezen elgondolkodni. Próbáljuk azért ezt a betegség szót tényleg magunknak egy kicsit meghatározni. Van két szemlélet. Tehát az egyik szemlélet azt mondja, hogy ez egy ilyen biológiai folyamat, egy ilyen biomedikus vagy biomedicinális folyamat, tehát valami történik a szervezeten belül, ezt javítani kell, és akkor ki lehet pipálni. Mehetünk tovább. És van egy másik szemlélet, amely egy kicsit máshogyan tekint a betegségre. Itt például a WHO, ami nem a legideálisabb és nem a legjobb meghatározást adja, de a Világ Egészségügyi Szervezet például azt mondja, hogy a betegség a testi, lelki, szociális és szellemi vagy mentális egyensúlynak a hiánya. Tehát ők arról beszélnek, tehát egyfelől több rétegről, tehát nem csak a testi rétegről, hanem azt mondják, hogy testileg, lelkileg, mármint hogy a spirituális, tehát akár a spirituális kiegyensúlyozatlanság is betegséghez vezethet, azt mondják, hogy a szociális, ugye, tehát a családi, a társadalmi beágyazottságban való zavar is betegségként jelenhet meg, és végül azt mondják a szellemi is, tehát amik a mentális képességeink is sérülnek. Mindezeknek az kiegyensúlyozatlan állapotok, ezek azok, amelyeket többé-kevésbé betegségnek nevezhetnénk. Nos, ez már egy kicsit haladóbb a szemlélet, mert nem csak biokémiáról beszél, hanem azt mondja, itt azért egészen más folyamatokról is lehet beszélni. Tehát amikor valaki depresszióban szenved, amikor valaki esetleg a szociális környezetében súlyos károkat szenved, és emiatt megbetegszik, tehát azért nem olyan egyszerű. Van viszont a kedvenc meghatározásom, ezt most felolvasom, ebből a könyvből, általam sokat forgatott könyv, az a címe, hogy a Nagy Orvos Lábnyomán, Ellen G. White-től. Már nem nagyon lehet kapni, nem tudom, hogy jelenleg van-e utánnyomtatásban, de ez egy csodálatos könyv, tehát aki csak meg tudja szerezni, antikváriumban is, vagy bárhol, még a gót betűben is el kell, hogy olvassa, nagyon érdemes ezt a könyvet elolvasni. És itt a következőt olvasom a betegségről. Azt mondja, a betegség a természet erőfeszítése, amelyel a szervezet igyekszik megszabadulni az egészség törvényeinek áthágása miatt létrejött állapottól. Nos, hát ez egy nagyon érdekes meghatározás, nem? Tehát egészen máshogyan közelíti meg a dolgot, mert mindjárt belehoz azt a tényezőt, amelyet úgy általában a nagyvilágban nem nagyon akarják belehozni, tudnélik a személyes felelősséget. Nem tudom, hogy kihaladszott a felelősség gondolata ebből. Kvázi azt mondja, hogy van azért okozati összefüggés a betegség és a magatartás között. És a betegség igazság szerint az, amely tulajdonképpen a szokásaink együtteseként jelenik meg a mi életünkben. Persze lehet más gondolatokat is még itt emlegetni, de ez egészen biztosan benne van. Tehát még egyszer, a betegség a természet erőfeszítése, amellyel a szervezet igyekszik megszabadulni az egészség törvényeinek áthágása miatt létrejött állapottól. És ugye számos ilyen áthágások létezhetnek, számos ilyen problémás magatartások létezhetnek, ezek hol fizikai, hol lelki, hol mentális betegséget okoznak, és a betegség nem az az állapot, hogy amiben leledzünk, és akkor szenvedünk, hanem a betegség a természet erőfeszítése. Tehát egészen máshogyan közelíti meg a betegséget. A betegség nem egy végérvényes dolog, hogy ezt most majd megkaptad, és megfertőzöttél, benne vagy, kész vége. Hanem látunk tulajdonképpen két elvet, ahogyan egymásra ütköznek. Az egyik oldalon ott van az élet, amelyet kaptunk, kölcsön kaptunk, de az élet elpusztíthatatlan, úgymondván, és ott van, és munkál, és nyomul, és megelevenít, és erőt ad. És a másik oldalon esetleg legyen ez egy kórokozó, legyen ez egy szokás, egy magatartás, bármi, ami végül nyomorít minket, ez az élettel összeegyeztethetetlen. És tulajdonképpen az Isten úgy alkotta ezt az emberi testet, hogy a test mindig kiveti magából ezeket a betegségeket. Tehát kilöki magából. És ez egy érdekes gondolat, és talán nyugodtan azt lehet mondani, hogy itt azért ez a felelősség gondolat nagyon mélyen benne van, hogy egy betegség mögött mindig van egy mélyebb kérdés. Tehát egy betegség mindig fölvet kérdéseket. Számunkra egy betegség esetében az a nagy kérdés, hogy mi foglalkozunk ezzel a problémával, vagy ezzel a témákörrel, hajlandók vagyunk-e esetleg tükörbe nézni, mert a betegség adott esetben tükröt tár elénk, és azt mondja, hogy fiam, most ezt tetted világéletedben, ez lett a következménye. Hát most nézel már önmagaddal szemben. És akkor két lehetőség van, ugye tudják, hogy milyen két lehetőség van? Az egyik az, hogy elővenni a kalapácsot, és mit csinálnak a tükörrel? Kicsit megpecinteni a tükröt, és akkor már is elgörbül. Ezt így szoktak nevezni, hogy másodlagos orvosi vélemény. Tehát hozunk valaki, aki azt mondja, hogy nem, ez nem is így van, nem, az egészen máshogyan van. És akkor már mindjárt úgy mondván, ja, hát akkor nem is vagyok én felelős, hát jó, hát ez mindenkivel előfordulhat, hát ilyen van. És tény is való, hogy nem szabad a betegségeknél mindig úgy vájkálni, hogy minden betegség mögött, na most akkor itt mi van meg, hogy nézegetni, és akkor belegabajodni abba, hogy jaj, de én annyira beteg vagyok, biztos tegnap valamit rosszul mondtam, és akkor ezért ma van nekem torokgyulladásom, és akkor... tehát van egy ilyen szemlélet, és ezt szeretném ezért egy kicsit kipelengérezni. Létezik az úgynevezett kineziológia, nem tudom, ki ismeri a kineziológiát, mint a természetgyógyászati szakág, és a kineziológiában van egy ilyen megfeleltetési rendszer. Ez azt jelenti, hogy például, ha izületi beteg vagy, akkor nekik, ugye, tehát ők levezetik, hogy egy izület összekapcsol két testrészt, tehát ez egy kapcsolódási pont, és ha te izületi beteg vagy, akkor egészen biztosan valami nincsen rendjén a te kapcsolataiddal. Tehát biztos valami kapcsolatbeteg vagy te. Jöjjönek rendbe a kapcsolataid, és akkor mindjárt meg fogsz gyógyulni az artritisből, vagy a reumatikus artritisből. A kineziológiának ez az egyetlen olyan megfelelése, amelyre én azt mondanám, hogy hát ebben van valami. Tudnélik, aki az ő kapcsolataid rendbe hozza, és érzelmileg boldog, annak sokkal kevesebb stressze van, és a sokkal kevesebb stressz automatikusan kevesebb terhet ró a gyulladásokat szabályozó belső szervekre. De hallottam olyan mondatot is, amikor valaki klausztrofóbiás volt, és nem bírt belépni mondjuk egy felvonóba, egy ilyen lanovkába, vagy mit tudom én, és akkor azt mondta a kineziológus, hogy saját bűne, magának köszönheti, mert mindig aggodalmaskodik. Tehát tulajdonképpen azt mondja a kineziológus, és lehet, hogy van némi igazság is. Tudnélik az a mondat, amit én az előbb mondtam, mit mondtam? A betegség a test erőfeszítése, ugye? Hogy megszabaduljon a helytelen szokások miatt létrejött állapottól. Tehát az élet mindig kiveti a halált, úgymondván. Tehát ezek mindig harcban vannak, tehát ezek nem tudnak együtt lenni. És igaz, hogy vannak előzmények. Tehát a betegségeknek mindig vannak előzmények. Legyen ezért mentális betegség, legyen ezért lelki betegség. De itt van egy nagy probléma. A kineziológia, amely tulajdonképpen azt mondja, hogy ha ilyen betegséged van, tehát mondjuk szívbetegséged van, akkor ilyen és ilyen és ilyen problémád van. Tehát a szív- és érrendszerrel van gond. Nem azt mondják, hogy bocsikám, hagyd abba a szabálást, hagyd abba a olajbasütést, hagyd abba ezt meg amazt. Még ha azt mondanának, akkor azt mondom, hogy oké, rendben, ez itt nagyjából egy lineáris okokozati összefüggés, hanem azt mondják, hogy vigyázz az érzelmeidre. Vagy most elnézést, hogy ezt így ilyen laposra húzom, lehet, hogy ők ezt is, meg amazt is mondják, de nagyon sokszor a megfeleltetés, tehát az, hogy én találok egy betegséget, vagy illetve szembesülök egy betegséggel, és akkor a betegségnek a kifejezési formából a megfeleltetés elvével keresem a magatartásomban vagy a múltamban valamit, amit most hibáztathatom. És ilyenkor persze az orvosoknak jogosan föláll a szőre hátukon, mert azt mondják, hogy elnézést, de ez nem igazán az okságok közé tartozik. Van, amikor igen összefüggés van, ugye ahogyan a stresszről beszéltünk, de van, amikor nem. Sajnos a mai filozófiai zűrzavarban nem is olyan könnyű ezeket a kőkemény dolgokat elkerülni. Nem tudom, hallották-e már a karma tanításról. Ugye biztos már az egyik vagy a másik hallott arról, hogy létezik ilyesmi, mint a karma. Most nem akarok hinduizmust tanítani itt ma este, sőt, távol áll tőlem, hogy én a hinduizmusnak az egyes tantételeit ilyen vagy olyan fényben, hogy mondjam, feltüntessem. Tény azonban az, hogy nagyon sok ember abba belegabajodott, hogy ja, hát ezt most azért kapom, mert. Tehát azért kapom most ezt a büntit, mert én azelőtt ezt meg ezt csináltam. Tehát megint az a feleltetés, büntetés, stb. És történik valamit, amit a legtöbb ember nem lát, és főleg kívülről nem látunk, érintetlenként nem látjuk. Tudnélik az, hogyha egy beteg valójában, tehát egy betegnek a helyzetében nem olyan mókás beteg lenni. Mert aki beteg, legyen ez most egy súlyos, krónikus betegségét, cukorbetegségét, rák, az nem annyira mókásan éli meg, hogy ő nem olyan könnyű. Van ott bűntudat, van ott reménytelenség, van ott elkeseredés, van ott kilátástalanság, minden mennyiségben. Maga a betegség a fájdalmakkal együtt inkább a reménytelenséget erősíti meg az emberben, mint a reményt. És most kívülről jön valaki, és azt mondja, hát karma, te voltál. Ha ezt így közelíti meg valaki, akkor a betegben nagyon könnyen olyan érzéseket épít, vagy erősít, amelyek szerint a beteg föladja önmagát. És azt mondja, nincs is értelme. Még ha részben igaz is, még ha van esetleg a kettő dolog, tehát a kettő között némileg valami összefüggés, de ez a karma szerinti, hát hogy mondjam, kőkemény megfeleltetés se tudományosan nem állja meg a helyét, se lelkileg. Még Jézus tanítványai, tehát még a tanítványoknak is több érzésük volt, mert ők Jézusnak egyszer ezt a kérdést tették föl, hogy most ki a bűnös, ő vagy az ő szülei? Nem tudom, emlékeznek rá erre a Biblia versre? János Evangélium 9. fejezetében van egy ilyen történet, talán érdemes egy pár verset ebből olvasni, ahol a tanítványok ugye járnak Jézussal, és találkoznak egy fiatal emberrel, aki gyermekkortól fogva vak. Tehát ő sose látott. És azt mondja, és amint eltávoztak, látta egy embert, aki születéstől fogva vak volt, és kérdezték őt a tanítványai, mondván, mester, ki vétkezett, eze vagy ennek szülei, hogy vakon született? Tehát látják itt? Ez a kineziológia, a kibővített kineziológia. Mert a kineziológia azt mondja, ő vétkezett. a kibővített kineziológia, tehát a tanítványok még legalább ezt a lépést tudták megtenni, hogy hát most akkor melyik? Ő vagy a szülei? Vagy mi van? És van okozati összefüggés. Minden további nélkül ez egy fertőzés lehetett, tehát az anya testében levő vírus, amely a születés után tulajdonképpen a bőrkontaktus révén a gyermeknek egy szemgyulladást okozta a gyermeknek, és a gyerek ugye ennek következtében megvakult. Elképzelhető? Tehát fizikálisan. Volna is itt valami mondani való. De Jézus válasza elgondolkoztató. Mert ő mit mondott? Azt mondta, hogy felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. Hát miért is mondja ezt? Jézus idején ismerték ezeket a vírusokat? Tudták? Ezért lehet felelőssé tenni? Tudhatja egy nő, ha nem is tudja, hogy van bennem vírus, tudhatja, hogy akkor ő károsítani fogja, ő mint vírushordozó, ő károsítani fogja a saját gyermekét? Tudhatja? Nem tudhatja. Ezért nincs is felelőssége. Ezért igaz, amit mondott Jézus, még ha ebből a fizikai vírus szenárióból kiindulunk, de persze lehet sok minden más is. Azt mondja, felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalóká legyenek benne az Isten dolgai. Tehát vannak néha olyan okok, olyan háttér, hogy az ember a betegség okán valami sokkal mélyebb tanításra jusson el, valami sokkal mélyebb felismerésre jusson el. Ezek azok az betegségek. Tehát megbetegszik az ember, gondolkodik, éppen a betegsége miatt elkezd gondolkodni, és előbb-utóbb az ember odaig eljut, hogy megengedi, hogy az Isten dolgai ő benne munkálkodjanak. És akkor a betegség kárára volt, vagy nyereségére volt? Hadd tegyem fel a kérdést, hogy próbálom ezt emberi fogalmak közé szorítani. Tegyük föl, van egy fiatal, 23 éves fiatal lány, aki mondjuk a Fülöp-szigetekre utazik. És a Fülöp-szigeteken valamilyen oknál fogva sárga lázat kap. Nem volt beoltva, nem, mit tudom én. A Fülöp-szigeteken magas lázal beszállítják őt a kórházba. És ott a kórházban van egy amerikai rezidens orvos, aki éppen ott tölti valami gyakorlati időt, és a ketten egymásba szeretnek. És ez a kislány elkerül Amerikába, és ennek az amerikai orvosnak az apja milliárdos, és ez a kislány egy milliárdosnak az örökösét kapja férként, és egy nagyon szeretetteljes ember, stb. Blablabla. Mit mondanánk ilyenkor? A betegség? Fú, hadd legyek én is beteg, ugye? tehát ilyenkor azt mondjuk, hogy ezt emberi szinten, tehát emberi értelemben azt mondjuk, hogy hát ilyen betegséget bárki bevállalna, nem? Most úgy csak a tisztán emberi szemszögből mondom ezt a dolgot. De gondoljunk bele, hogy most nem egy milliárdosnak a gyermekévé válhatunk, hanem a mindenható Istennek a gyermekévé, aki a föld és minden az övé. És ha egy betegség esetleg egy embert odaig visz, hogy ahogyan Jézus itt mondta, hogy az Isten dolgai nyilvánvalóká váljanak, tehát az, hogy egy ember esetleg azzal foglalkozon, amivel eddig nem foglalkozott, esetleg odaig eljusson, hogy tudjon hinni, mert eddig nem tudott hinni. Mert kénytelen volt a betegség miatt foglalkozni önmagával, a családjával, az egész életével, szembesülni kellett, sok mindennel, igazat kellett adni, akinek igaza van, és bevallani az ő hibáit, ahol be kellett vallani, és eljut odaig, hogy a betegség őt lelkileg meggyógyította. És aztán utána azt mondja, hogy hú, nem is gondoltam volna, hogy ilyen boldog lehet az ember. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen csodálatos lehet az élet. És hiába, hogy beteg volt, lehet, hogy betegség okán mit tudom, valami más történt, sugározni kellett, mit tudom, bármi, mindegy, teljesen mindegy, hogy milyen hátrán szenvedett, amikor az ember meg tudja ragadni az örök életet, az öröki valóságot, azt a gondolatot, hogy esetleg örökké létezni, azt a gondolatot, hogy esetleg egy végtelenségig a tisztaságban, a világosságban, a szenvedés nélküliségben létezni boldogan, tudatosan, fejlődve, ezt felcserélni egy betegséggel, akkor ugye itt is mindenki azt mondaná, hogy ha hinnék, én is azt mondanám, hogy ez így jó, nem? Aki meg hisz, vagy aki meg tud hinni, hát mekkora nyeresége ez, nem? Szóval csak ezt akartam fölvetni, hogy az ok-okozati összefüggések megvannak, de néha egy betegség más miatt is jön be oldalról. Néha a betegség, tehát szóval ezt a szigorú megfeleltetési rendszer, hogy azért van neked ízületi problémát, mert rossz a házasságot, az már úgy, és ezt kívülről rávágni valakire, lehet, hogy ízületi betegség nélkül is rossz a házasság. Tehát, hogy mondjam, nem szeretném számolgatni, hogy most hány rossz házasság van, ahol egyiknek sincs ízületi betegség. Úgyhogy akkor már is megdönti ezt a elméletet. Tehát értjük, tehát szóval ezért azt mondom, hogy ezek a megfeleltetési rendszerek talán nem a legjobbak. Én bennem leginkább az van, vagy én ezt leginkább úgy hasonlítom, hogy míg ezek a földi tudományok, amelyek bizonyos határig eljutnak, sokszor világosságot adnak, sokszor, tisztánlátást adnak, de hiányzik benne a szeretet. Tehát hiányzik benne a kegyelem. Tehát az, ami lehetőséget biztosít ebből kiemelkedni. Hiányzik az a motiváció, hogy az embernek meg is legyen a motiváció, hogy kiemelkedjen. És akkor nem kell csodálkozni, hogy már a természetgyógyászok is rákiabálnak a betegekre, amikor a betegek nem akarnak úgymondván szót fogadni. Pedig az ember azt gondolna, hogy ha szépen elmondok valakinek valamit, akkor talán csak, mert szépen elmondtam, akkor talán csak fogad szót. De nem. Na, lépjünk egyet. Betegség formál szemléletet? Vagy a szemlélet, vagy esetleg fordítva, hogy a szemlélet formál betegséget? Van ilyen is? Tehát van betegséget formáló szemlélet is? Vannak olyan gondolatok, amelyek betegé tesznek minket? Hát minden bizonyal. Minden bizonyal. Ez nagyon gyakran látom, hogy amikor betegekkel találkozok, hogy a betegségnek egy jó, meglehetősen nagy százalék aránya tényleg arra visszavezethető, hogy az illetőnek milyen fogalmai vannak a boldogságról és az életről. Tehát mit tart fontosnak, mit tart elérendőnek, mi neki a lényege az életből. És azért ezt mindnyájan tudjuk, hogy ahogyan növekedtünk, ahogyan öregedtünk, szépen bölcsé lettünk, ugye? Vagy legalább kezdünk bölcsé válni, ugye? Tehát múltkor mit mondtunk, hogy mikor leszünk felnőtt? 50 év körül, ugye? Valami ilyesmi volt? Hány évesek mondtunk, hány évesen leszünk felnőtté? Tehát valaki mondta az 50 évet, ha jól emlékszem. Tehát a helyzet az, hogy nem biztos, hogy mi mindig jól gondolkodunk, és mindig helyesen gondolkodunk, és ahogyan előre haladunk korral, lehet, hogy az élettapasztalatok, az életnek a viszontagságai segítenek nekünk mélyebben betekinteni abba a nagy halmazba, amit életnek nevezünk. És ezt a fajta bölcsességet sajnos nem kapunk meg gyermekkorban. Az érdekes, hogy amikor fiatalok vagyunk, akkor megvan a testi erő, aztán utána, és se pénz nincs, se bölcsesség nincs, aztán amikor már megvan a pénz is, meg megvan a bölcsesség is, akkor már erő nincs. Úgyhogy ez is egy nagyon egyébként egy csodálatos dolog, mert egymástól függővé tesz minket, de ez még egy másik, egészen más téma. Az a helyzet, hogy a betegség, mint szemléletformáló tényező, az azért nem olyan egyszerű. Tehát nem mindenki áll kötélnek. Amikor mondjuk eljönnek betegek és családtagok, azért tisztán lehet látni, hogy kiben mozog valami, és kiben nem. A beteg ott ül, mondja csak, aha, jó, majd megcsinálom. És ott mellett ül a fia, a lány, fér, feleség, mit tudom, aki éppen ott van, testvér. Te igen, de ezt, tehát van, amikor veszekednek előttem, mert nem bírnak egymással, mert szenvednek attól, hogy hát most ezt nem akar igazán rákapcsolni, nem akar igazán ráhangolódni, és feszengenek ott egymásnak, és kénytelen vagyok sokszor beleszólni, hogy nyugi, lassan, de hát nem kell félelemből és helytelen a indítékokból cselekedni. De tényleg fölvetődik a kérdés, hogy mi haszna van, ha a betegség nem segít a betegnek változni. Mi haszna van a betegségnek? De ennél rosszabb dolog nincs, mint hogyha valaki beteg, és úgy belülről szemét, fülét, mindent bedugja, becsukja. Se ne halljak, se ne lássak, se ne érezek semmit. Csak esek túl rajta. És ilyenkor a legnagyobb szánalmat tulajdonképpen érzek, tehát, mert ezeknek az embereknek oly nehéz segíteni. És annyira belülről, annyira kevés az az erő, amivel ők le tudnának győzni az élet akadályait. Azt, hogy most ezt meg kell tenni. Azt most, hogy most engedelmes kell lenni. Azt, hogy most nem szabad dacolni. Azt most, hogy most értelmes kell lenni. Most nem lehet elblődlizni a dolgot, nem lehet elviccelni, nem lehet ignorálni. Ugye, szoktunk mi ilyeneket csinálni? Szenvedéseket szoktunk mi elviccelni? Ó, nem, ugye? Nem, mi nem. Vagy ignorálni? Egyszerűen nem tudomást venni róla? Nekem nincsen probléma. Miért? Ugye? Már lóga bele, de még mindig tagad. Na jó, de hát ez van, nem? Tehát nagyon sokszor ez van, és ilyenkor, ugye, tehát inkább, leginkább azért van ez így, mert az illető nem tud elismerni, nem tud beismerni, nem tudja azt megmondani, hogy igen, meg kellene, abba kellene hagyni a dohányzással, abba kellene hagyni az alkoholt, abba kellene hagyni ezt meg azt, pócselekvéseket, édeségeket, evést, zabálást, mindent, bármit. Nem tudja, mert túl gyenge, túl kevés az erő. És nem nézem le ezeket az embereket egyáltalán, csak nagyon-nagyon kritikus ez a dolog. És egyfelől, mint terapeuta, tehát aki próbál másokon segíteni, másfelől egyszerűen csak úgy, mint ember, aki ezt a saját életében is tapasztalja, ezt az erőtelenséget, számomra valamelyest vigasztaló ez a mondat, amit a Biblia legidősebb könyvében olvasunk. A Bibliának a legidősebb szövege az a Jób könyve. Nem tudom, ki olvasta már a Jób könyvét. Még senki? Volt egy néhányan, és kiharapta ki a fogait rajta. Mert aki elolvassa, az rá fog jönni, hogy nem olyan egyszerű ez a könyv. Tehát sokan úgy olvassák ezt a könyvet, hogy jó, elolvastam, kész, ki van pipálva. Elolvastam. De amikor megértjük ezt a könyvet, nagyon sok gyönyörű mondat és gondolat van benne, és számomra mindig az a bátorító, hogy a Bibliának a legidősebb gondolata tele van azzal, ami az evangéliumban benne is van. Tehát ha csak a Jób könyvét írták volna, akkor is lehetett volna megírtani az Istent, meg a megváltást, meg az evangéliumot. Mert benne van. Itt szeretném az egyik ilyen kulcsmondatot olvasni, nem is kulcsmondat, itt néhány mondatot, elnézést, hogy itt kicsit idézek a Bibliából, de ez egy olyan szép dokumentum a régi-régi múltból. Az több ezer éves ez a gondolat. Mit perelsz velem, amint hogy az Istennel? Azért, hogy egyetlen beszédetre sem felelt? Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyas házakban szenderegnek, akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintésükkel. Hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse a kevésséget a férfi elől. Visszatartja lelkét a romlástól, és életét, hogy azt fegyver ne járja át. Fájdalommal is bünteti az ő ágyas házában, és csontjainak szüntelen való háborgásával. Úgy, hogy az ő ínje undorodik az ételtől, és lelke az ő kedves ételétől. Húsa szemlátomást ázik le róla, csontjai, amelyeket látni nem lehetett, kiülnek, és lelke közelgett a sírhoz, és élete a halál angyalaihoz. Hát, ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét. És az Isten könyörül rajta, és azt mondja, szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, váltságdíjat találtam. Akkor teste fiatal, erőtől duzzadt, újra kezdi ifjúságának napjait, imádkozik Istenhez, és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát. Az emberek előtt énekel, és mondja, vétkeztem, és az igazat elferdítettem, de nem ez szerint fizetett meg nékem. Stb. Stb. Tehát még lehetne itt folytatni. Tehát miről beszél itt? Azt mondja, az Isten szól az embernek. És amikor és elpecsételi a megintésükkel. Meg tudja inteni. És az intés hogy történik? Van olyan helyzet, amikor maga az Isten megbetegít valakit. Mármint, hogy nem olyan értelemben, hogy az Isten egyet tudna írtani a romlással, csak egyszerűen megengedi, hogy az élet és a halál közötti küzdelemben az ember inkább a halálnak a hatalma vagy hatása alá kerüljön. És ahogyan itt olvastunk, ugye, megemészti magát az ember, nem eszik, nincs kedve enni, nincs kedve élni, szenved, fogy, gyötrődik, és akkor mi ennek a következménye? Hogy olyan állapotba jusson el, hogy hát ha, itt mondja, hogy hát ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa a kötelességét. Megmondja neki, hogy mit kellene igazán tenni. Most ebben a helyzetben mi lenne igazán a cél? Tehát, hogy rádöbbenjen az ember, és ez a betegség idején is, tehát ez kifejezetten megszólíthatóvá válik az ember a betegség idején. Tehát a betegség, mint szemléletformáló erő, sokszor ez van e mögött. És akkor, amikor jön valaki és megmagyarázza, és mi azt még, hát igen, hát ezt már rég gondolhattam volna. És megszűnik ez a bizonytalanság, hogy az ember sose tudja igazán, hogy most akkor most jót csinálok, vagy rosszat csinálok, vagy hogy van. És rájön, hogy a felsőbb jónak az érdekében bizonyos dolgokat hagyni kell, és másokat tenni kell, akkor, hogy is mondja ezt? Hogy akkor teste fiatal, erőtől duzzadt, újra kezdi ifjúságának napjait, stb. Stb. Tehát testileg is megéli ezt. Tehát ezeket a betegségeket nem lehet egy kaptafára nézni. És főleg nem úgy, ahogyan ezt a hivatalos orvostudomány teszi, hogy csak tehát a biológiai dimenzióban tekinteni, hogy ahogyan ezt az előbb említettem. Mára azért egy kicsit már haladtunk, már egy kicsit javult egyébként a világi orvoslásban is a szemlélet. Mára már nem azt mondják, hogy csak úgy van, hogy van egy tünet, és akkor erre adunk egy gyógyszert, ugye? Tehát ugye, a többségében ez történik. És van ebben valami gondolkodás? Bemegyek az orvoshoz, az orvosnak elmondom, hogy hol fáj, és mit várok el az orvostól, hogy mint egy kompjúter, mint egy számítógép kiköpje a receptet, ugye? Pip-pip-pip, tessék, és mehet a gyógyszertárba. És akkor bemegyek a gyógyszertárba, ott is pip-pip-pip, tehát most már én pip-pip-pip fizetek, és akkor hazamegyek, beveszem, lesz vagy nem lesz, valami lesz, ugye? Van ebben benne egyetlen egy szó, hogy ne egyél, ne igyál, ne dohányozál. Mozogjál, van itt egyetlen egy szó. Van valami összefüggés a betegség eredete és a betegség között? Nincs. Ezt nevezik az úgynevezett anonim gyógyítást. Tehát nincs személyesség benne. Sőt, az orvosok azt mondják, hogy a betegség, tehát az úgynevezett nagy népi betegségek elleni küzdelem, tehát a prevenciónak az a nagy a hátulütője, hogy tulajdonképpen az emberek tojnak arra, amit mondana az orvos. Miért? Miért engedtek el az orvosok ezt a kincset a kezükből, hogy a betegség idején, amikor az ember megriadt, megijedt, fél, miért nem használják az orvosok ezt az állapotot, amikor az ember anyag puha, és ott van a felülete nagyon puha, és lehet benyomásokat tenni. Miért engedik ezt el a kezükből, és azt mondják, hogy nem, mi nem szólunk. Miért? Mert ők maguk sem akarnak ez szerint élni. És ezért lehet a következetes kisnéni a sarki, mit tudom, emeletes lakásból, aki következetesen éli az egészséges életet, hitelesebb a legnagyobb professzornél. Mert amit ő tesz, és amit ő megtapasztalt, ami az ő életében működött, azt ő teszi. Nincsen a 9 általános, de több tudomány van benne, és egészségesebb tudomány van benne, mint számtalan nagy fejes, akik ilyen hosszú névvel rendelkeznek, mert annyi a titulus előtte. Egészséges tudomány is létezik, nem csak egészségről szóló tudomány. Szóval az újabb szemlélet már kezd beszélni, bevonja a beteget egy beszélgetésbe. Úgy mondják ezt, hogy narratív módszer. Ilyenkor leülteti a terapeuta a beteget, és elkezd beszélgetni vele, hogy kiformálódjon a betegben az a gondolat, hogy mi az, amin változtatni kell. Mert ugye ott van a beteg akarata. Emlékszünk még a beteg akaratával kapcsolatos gondolatokról? Tehát amit múltkor elmondtam? Mi van az akarattal? Mit mondtunk az akaratról? Hogy? Most Túró Rudi, és 5 perc múlva Beigli, ugye? Ebben a sorrendben. Akarunk. Mindig valami mást akarunk. Most Pestre akarok menni, utána Balatonra akarok menni. Szeretnék egy fekete nadrágot venni, vagy egy fehér kosztümet, vagy mind a kettőt. Teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, az akaratunk nem olyan, hogy beállít útra, és onnan le nem téríthető. Egyszer ezt akarjuk, következő pillanatban azt akarjuk. És a betegségnél ugyanaz. Bemegyünk az orvoshoz, mondjuk neki ez, meg amaz fáj, az orvos szépen elbeszélget velünk, elmondja nekünk, hogy ezt, meg amazt kell tenni, kilépünk, még lebegünk, még mondjuk, hogy igen, ez nagyon jó, megyünk a bioboltba, vagy a gyógyszertárba, és kifizetjük az első 2 számlát, azt mondjuk, hú, de drága, már nem annyira jó, hazafele úton, tehát hazamegyünk, megnyitjuk a nőklapját, nőklapjában azt mondjuk, hogy fú, de ez nem jó megoldás, akkor ma semennyire nem akarjuk, és amikor fölhívjuk az anyukánkat, vagy apánkat, vagy mit tudom én, vagy testvér, vagy és azt mondja, te, ha te nem vagy normális, akkor már semennyire nem akarjuk. És akkor már hirtelen hol van az akarat? Ugye? Tehát ezért ezt a beszélgetéses módszert választanak ma már inkább, hogy megmagyarázzák, hogy az ember, amikor hazamegy, tudja is, hogy mit miért. És nem csak tudja, hogy mit kell tenni, hanem azt is, hogy miért kellene tenni. És akkor, ugye, ott vannak olyan dolgok, hogy amit az előbb is már említettem, hogy rávezetni, hogy a betegség az én vagyok. A betegség nem kívülről jön az életembe. A spanyol náta, vagy nem is a spanyol náta, ezt a influenza járványt, amiről most beszélünk, az most olyan betegség, amitől úgymond van, jogosan lehet rettegni, mert hát ez nem mi vagyunk. De kicsit komolyabban nézzük meg a dolgot, látjuk, hogy azért vannak az egészséges életnek vannak olyan szabályai, ha ezeket betartjuk, töredékére csökken a fertőzésnek a rizikója. vagy a megbetegedésnek a rizikója, vagy a súlyos megbetegedésnek a rizikója. Ugye erről beszéltünk, sokat mondtunk. De a betegségek általában azok, amelyek mi magunk vagyunk. Ha valaki a munkában, az íróasztalán trehán, akkor az életvezetésben pontos és precíz. Ha valaki sose pontos, mindig késik, akkor oda fog figyelni a testére? Vannak itt összefüggések? Nem biztos, hogy ez így van, mert lehet, hogy saját magát jobban szereti, mint a többieket, és azért saját magára vigyáz, meg a többiekre nem annyira. De én azt mondom, hogy azt a fajta önzőséget, amelyet én magamnak itt engedem, az ott is megmutatkozik. És előbb-utóbb a saját helytelen gondolkodásunknak a következményeként ott felül emeli a betegség a fejét. Azt mondja, hogy itt vagyok, én vagyok te, te engem produkáltál, most boldogulj velem. És akkor az ember tükörben néz, ugye? Tehát azt szokták mondani, hogy azzá lettünk, amit ettünk, vagy amit tettünk. Ugye? Tehát mindegy, hogy most azt hogy mondjuk, hogy tettünk, vagy ettünk, de ez az. Ilyenkor erről beszélünk. De hazudnék, ha azt mondanám, vagy ha azt mondom, hogy csak erről van szó. Emlékezzenek, amit az előbb idéztem Jézustól, vannak betegségek, amelyek nem csak ezért vannak. De ha van betegség, gondolkodnunk kell. És lehet, hogy éppen ez segít nekünk, hogy elgondolkodunk. Vagy itt jön a szimbolikus jele, ugye az allegorikus jelentőség, amit az előbb, ugye amit a kineziológia állandóan kihangsúlyoz, hogy itt a kapcsolatok meg ilyeneket. Ezek benne lehetnek. Tehát lehet, hogy az egész életemnek a nagy problémája megjelenik egy-egy traumában, egy-egy betegségben. A Bibliában vannak olyan gondolatok például, ez most nem kifejezetten betegség, de egy ilyen nagy traumák, hogy a Bibliának a hithősei, mondjuk egy Ábrahám, vagy egy Jákob, akik nagy hitpróbákon mentek keresztül, amikor tulajdonképpen az egész életüknek a kis hamiságai benne voltak egy ilyen utolsó nagy próbában. Jákob, amikor az angyallal küzdött, vagy Ábrahám, amikor megkapta azt a parancsot, hogy áldozza fel a saját fiát. Tehát ezek olyan nagyon-nagyon-nagyon mély és szinte érthetetlen dolgok, amelyek ott történnek, de benne volt az egész életük. Tehát ez a küzdelem, ha ma valaki a Bibliát olvassa, és akkor egy-egy ilyen fejezetet olvas, és akkor azt mondja, ez a Jákob. Ez a jákobi jellem, hogy mindig csúsztatott, itott, amott, mindig egy kicsit úgy nem egészen korrekt volt. És a végén küzdeni kellett, hogy a jelleméből a pozitív dolgok felül kerekedjenek, és nem a rosszak. És egy betegség sokszor ezt a küzdelmet provokálja ki az emberből, hogy a legjobb dolgok kerüljenek felülre. Egy gondolatot szeretnék még fölvetni, és ezzel befejezni a mai gondolatot. Még lehetne dolgokat itt említeni, meg a családról, meg a kapcsolatokról, meg a mindenféle. Tehát lehetne sok dolgot meg említeni. Egyet szeretnék még említeni. Azért a kineziológiát, amit az előbb ugye kritizáltam, hivatkozhatna nyugodtan egy bibliai versre, amelyet most föl fogom olvasni. És ezzel nem akarom azt mondani, hogy ez az allegorikus módszer, ez minden tekintetben stimmel is így van, de azért van benne ez az egész folyamat, amiről beszélek, hogy maga a betegség a gondolkodásra késztet, és a betegség emeli a gondolataimat, fölfele emeli a gondolataimat. Amikor Salomon, ugye Salomonra azt mondták, hogy a legbölcsebb ember volt az ő korában, és amikor Salomon fölépítette az ókori Jeruzsálemnek a templomát, és akkor az ő tisztje volt imádkozni ott ebben a templomban, az első nagy felszentelési imádság, ahogy szokták mondani. És ott mond egy egész sor dolgot, ami egy bizonyos ritmus és egy bizonyos rendszernek megfelel, de itt van egy néhány vers, és ezt szeretném felolvasni, ez nagyon érdekes. Azt mondja, éjség, ha lesz e földön, ha dög halál, asszály, radja, sáska, cserebogár, ha ellenség szállja meg a kapuit, vagy más csapás és nyavaja jövendreájuk, aki akkor könyörög és imádkozik, legyen ez bárki, vagy a te egész népet, az Izrael, ha elismeri ki-ki az ő szívére miatt csapást, és kiterjeszti kezeit e ház felé, te hallgasd meg a mennyekből, a te lakhelyedből, és légy kegyelmes, és cseleked azt, hogy kinek-kinek fizes az ő utai szerint, amint megismerted az ő szívét, mert egyedül csak te ismered minden embernek szívét. Ezek nagyon érdekes gondolatok. Azt mondja, hogy akkor, amikor baj van, ugye fizikai probléma, mindenféle betegség, járvány, éhénység, szegénység, bármi, és akkor azt mondja, aki akkor könyörög és imádkozik, legyen ez bárki, vagy a te egész népet, ha elismeri ki-ki az ő szívére, és most itt ez a miért csapás, az dőlt betűben van, ez azt jelenti, hogy nincsen benne az eredeti szöveg, ez azt jelenti, hogy ez a szöveg azt is jelenteti, hogy ki-ki fölismeri az ő szívének a csapását, vagy betegségét. Tehát amikor fölismeri maga a környezetéből, amiben van, mert éhénység van, és nincs ennivaló, mert beteg, mert haldokolnak az emberek a szomszédságban, meg mindenütt, mert nincsen aratás, mert, tehát, hogy aki a környezetére tekint, és azt mondja, hogy elgondolkodik azon, hogy miért hal meg a szomszéd 3 éves fia, elgondolkodik azon, hogy miért neki most nincsen se ennivaló, se pénze, és elgondolkodik tényleg, és látja a saját szívének a nyavajáját benne, és akkor az Istenhez fordul, akkor van megalapozott, vagy lehet megalapozott hite, hogy azt mondhatja, hogy a Bibliában már egyszer valaki ezért imádkozott. És ez nem kisebb volt, mint Salamon, aki azt mondta, hogy akkor te hallgass meg a mennyekből, légy kegyelmes, azt mondja, cseleked azt, hogy kinek-kinek fizes az ő utai szerint, amint megismerted az ő szívét, tehát ha valaki igazán őszintén akkor szembesül önmagával, és az Istenhez fordul, akkor kap segítséget. És ez a különbség a betegség szemlélet, vagy mondhatnánk akár azt is, hogy jellemformáló ereje között, és a karmanak a szikár, felszínes, kemény tanítása között. Nagyon sokan belátják, hogy ők okozták a betegséget, de ettől még nem képesek, hogy kiszálljanak belőle. Nagyon sokan megijedik, hogy igen, ennek én is lehetek az oka. Van némi belátás, de arra már nincs erejük, hogy ebből kimásznak. Mert nincs, aki megbocsát nekik. Nincs, aki bátorítana őket a jóra. Nincs, aki a pozitív vonásokat megerősítene bennük. És van a másik oldal, aki beismeri, igen, ebben én is benne vagyok, sőt, azt is elismeri, amiben csak lelki értelemben van benne, aki a saját szívenek a nyavajáját fölismeri és elismeri, az még meggyógyul, nem csak a testi betegségből, hanem sok minden másból is. Hát én azt kívánom, hogy mi minnyájan esetleg egy ilyen előadás által abba az állapotba jutunk, hogy elgondolkodunk önmagunkon, és bölcsességre jussunk, és hogy ne kelljen betegé válnunk. Tehát, hogy ne legyen szükség nekünk betegségre, hiszen az nem feltétlenül szükséges. De azt lehet látni, hogy egy betegség kifejezetten kiváló alkalom arra, hogy az ember a nagyobb javakat elérje és elnyerje. Én mindenkinek azt kívánom, hogy nyerjék el ezeket a nagyobbakat. Nyerjék el azokat a javakat, amelyeket emberi eszközökkel így sem, úgy sem lehet elírni, amelyeket nem lehet kifizetni, amelyeket csak ajándékba lehet kapni. Tudnélik akkor, amikor az ember megérti az ő kötelességét, és hisz a megbocsátásban. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a sorozatra. Remélem, hogy a gondolatok, amelyek itt elhangzottak, az épülésükre voltak, és a javukat szolgáltak. Köszönöm.